Hosszú beszélgetés Hornyik Miklóssal, 1978, január 30, 1979, július 25. Az irodalmi mű mindig többet és mindig más mond, mint amit a kritika fogalmi készletével kifejezni képes, mondja Hornyik Miklós a bevezető soraimban. Valamit azonban tenni kell mégis, kérdezni, rákérdezni legalább. És az interjúnak még bizonyos helyzeti előnyei is vannak a kritikával szemben. Itt még az ostoba kérdések is jó kérdések tulajdonképpen. A helyreigazítás hevében, indulatában gyakran közvetlenebbül val műveiről és művészet szemléletéről az író, mint máskor, ha egyáltalán hajlandó megszólalni. Ottlik közszerepléstől való tartózkodása, zárkozottsága, évtizedes, illetve több évtizedes hallgatása köré valóságos legendát szőtt az irodalmi élet. Két éve mégis, folytatja Hornyik, az a valószerűtlen ötletem támad, hogy interjút készítek az iskola határa szerzőjével. Lehetőségem nyílt arra, hogy televíziós portréfilmet készítsek róla. Arra gondoltam, ha a forgatócsoporttal Pestre utazunk, miért ne utazhatnánk el együtt a Kőszegre is, ahol az iskola határon cselekmény játszódik. Ahol még ma is megvan szinte érintetlenül a KK Militär Unterreale Schule hatalmas épülete, és a katona iskolát övező nagy park, és Medve Gábor, Bod Benedek, Szeredi Dani, Jaks Kálmán, Szakó Pali, meg a többi növendék gyakorlótere, uszodája, vívóterme. Valahol az épület padlásán talán egy tanszerládát is találni fogunk. Levelet váltottunk, aztán ők január végén megérkeztek a forgatócsoporttal Budapestre. Erre én nem voltam felkészülve. Feleségem már súlyos beteg volt. Csak annyit írtam előzőleg, hogy ha eljutok egyszer Újvidékre személyesen, párnapos látogatásra, ott megcsinálhatjuk talán a félórás műsort. Hogy mikor, a nyáron, vagy csak később, azt nem merem előre vállalni, megígérni. Minden elő volt készítve, folytatja Hornyik. 2000 méteres színes film, fényszóró, kábelek, filmfelvevő gépek, stb. Elkészült, a helyettesítések sorrendje, megtörtént a műszaki felszerelés előzetes vámhivatali ellenőrzése is. A Magyar Televízió gyártásvezetője szobákat foglalt részünkre, és Kőszegre is telefonált napjában 6-szor, megkaptuk az engedélyt a filmezéshez, ekkor meg ekkor várni fog bennünket Nagy László, nyugalmazott intézeti igazgató, a kőszegi kisegítő iskolában, az egykori katonai Alreálban. Egyedül mentem fel Ottlikékhoz. Jó hangulatban, barátságosan fogadtak, francia cigarettával és hazai cseresznye pálinkával, de a filmből most természetesen nem lehet semmi, mondta Ottlik. Majd egyszer, egy másik alkalommal, majd egyszer valahogy. Kissé elszomorodtam, a felesége mentett meg. Csak csinálják meg most a filmet, az uram mindent elhalaszt. De teljesen készületlen vagyok, nem kell ehhez semmilyen előkészület, majd kivágják a filmből, ha valamit rosszul mondasz. Reggel korán Szigligetre utazunk. Ettől mi még nyugodtan utazhatunk. Az interjú rekord idő alatt elkészült. Ismételnünk csak akkor kellett, ha a kazettákból kifogyott a film vagy a hangszalag. Ennek a januári beszélgetésnek a egyharmada hangzott el a portréfilmben. A többi itt hangzik el először, újabb kérdésekkel és válaszokkal kiegészítve. Az élőbeszéd nehézségei. Élettéről és írói pályájáról csak az irodalmi lexikon hézagos tájékoztatásából tudhatunk meg néhány adatot. Talán nem is a legfontosabbat. Ezért arra kérem, mondja el, milyen körülmények befolyásolták pályájának kezdetén, illetve ennél is korábban, mit kapott útra valóul a családjától, a környezetétől, és mit később az irodalomtól. A hézagosság, az életrajzi adatok hiánya nem olyan nagy baj. Jobb, ha az íróról csak a műveiből tud a világ, de kezdjük azzal, hogy ebben az egész beszélgetésben belső ellentmondás van. Az ember végül is azért választja az írói pályát, hogy a mondatait órákig faragcsálhassa, és lehetleg azt mondja, amit mondani akar. Élőszóval ez lehetetlenség. Minden ilyen beszélgetés egy kicsit mutatványos műfaj, ilyenkor kapásból rögtönözni kell tudni, talpra esetnek kell lenni, amit nem is ambicionál az író. Olyasra, ami ez, mint egy hosszú távfutót beneveznének helyből magasugrása. Lehet, hogy 135 cm ugrana, ami nagyon szép, de mégse ez az igazi foglalkozása. Ősök és elődök, Ottlik György élete, Karrafa Eperjesen. Családjáról az ember mindenfélt kaphat, apai anyajágon. Őseim, az Árpádok alatt szereztek nemességet, egyikük elkísérte Endre királyt a Szentföldre, a keresztes háborúba. Később azonban nem voltunk ennyire királyhűek. Apai őseim protestánsok, Habsburg ellenzékben lévők, a hatalommal majdnem mindig szembeállóak voltak. Apai anyai ágon egyaránt sok irodalmi kiválósággal voltunk rokonságban. Van például egy Kosztolányi ősanyám, Kosztolányi Zsófia, Kazinci édesanyja, Bossányi Zsuzsa is rokonunk volt, Széchenyi István amolyan déd nagybácsi félém, mivel nagyanyjának nagyapja Ottlik György volt, az ő apám. Nagyanyámnak, Benyovszky Biankának a híres kalandor és utazó, Benyovszky Móricz volt a rokona, az a Benyovszky, aki szintén író volt, és Madagaszkár királya. Benyovszky angolul írt emlékiratait Jókai fordította magyarra, és Jókai írta meg az életrajzát is. Igen. Kevési ismeretes viszont Felső, Ozoróci és Kohanóci Ottlik György 1663-ban keletkezett önéletírása, véletlenül bukkantam rá egy régi gyűjteményes kiadványban, melynek szerkesztője Ottlik Tóth akcentusáról tett említést. Felvidékiek voltunk, Trencsén megyeiek, Ottlik György Rákóczi brigadérosa és fő udvarmestere, korábban pedig Tököli ezredese volt. Ezt azért említem meg, mert életútja az egész magyar történelemre jellemző. Ükapám harcolt a török ellen az osztrák oldalán, s harcolt az osztrák ellen a török oldalán, vagyis mindkét oldalon mindig egy hazáért harcolt. Tökölivel az osztrákok ellen, Tököli bukása után pedig részt vett Buda felszabadításában. Szerencsére ott volt, mindjárt az elején elcsípett egy török zászlót, és levágott ilyen törököt, akik már jóformán elfogtak valami előkelő bajóra választó fejedelmet. Kapott is valami pátens, valami kiváltságlevelet. Ez aztán nagyon jól jött neki, mert pár évvel később Karafa eperjese vitette, ki akarta végeztetni egy mondva csinált összeesküvés perben, ami már akkoriban sem volt ismeretlen fogalom. A felesége mentette meg a kiváltságlevéllel. Az önéletírás kommentátora Tali Kálmán politikai kétszínűséggel vádolta Ottlik Györgyöt, jó 200 éves késéssel. Ez csak Tali Kálmánra jellemző. Ükapám nem önként csatlakozott Tököli kurucaihoz. Ennek másféle előzményei voltak. Tököli őt jól ismerte, mert iskolatársak voltak Eperjesen, és egyszer egy vadászaton elrabolta. Egyszer elrabolta. Így lett Tököli ezredese. Hagyjuk most már az ősöket, hanem igazán miről is beszéltünk? Arról, hogy mit kaptam a családomtól, környezetemtől. Egyedül nők között. Másfél éves voltam, amikor apám meghalt. Egyedül gyerekként nők között nőttem fel. Anyám és nagyanyám nevel, tajkám is volt, sok nagynénévet körül, ráadásul a nővérem, féltestvérem is kényeztetett. 20 évvel volt idősebb nálam. Eléggé veszélyes mesterség elkényeztetett gyereknek lenni. Anyám ügyelt arra, hogy ne legyek elkényeztetett, de mindig megkapta a nőktől azt a bizonyos feltétel nélkül szeretetet, amely nem kíván ellenszolgáltatást. Talán a legtöbb ember ezzel indul az életnek. Édesanyám mellett a csecsemő először is biztonságban van, érzi ezt a feltétel nélkül szeretetet, és később fokozatosan olyan elképzelése lesz a világról, az életről, hogy lehetne jobban is csinálni, mint ahogyan csináljuk. Ilyen emberekből lesznek a romantikus és optimista írók. Most éppen egy Kosztolányi gyűjteményt állítok össze novellákból, utolsót el írnom hozzá. Kosztolányi boldog gyermekkorában látom egyik kulcsát annak, hogy prózájából mérhetetlen boldogság, életszeretet árad. Az elkényeztetettség csak hozzájár a kisgyermek és a nagyobb gyermek normális elképzeléséhez, hogy ő nagyszerű dolgokat fog produkálni, kiváltságos ember, hőstetteket fog végrehajtani, világrekordokat fog elérni. A gyermekkorból, az elkényeztetés folytán tehertétel marad ránk. Egy rettentően nagy igény, önmagával szemben támaszott igény marad az emberben. Ez a mánia, hogy író leszek, rendkívül korai, melyet megtanultam olvasni, Muhon falni kezdtem a könyveket, főként Verne Gyulár. Később, 10 éves koromban füzetes detektív történeteket, Nick Carter, Buffalo Billt, Kubb doktort, Mr. Herkulest, mindazt, amihez egy gyerek hozzájuthat. És miként a lovagregények, a nagy Don Quixote, talán Mancsa lovagot. Ez megint világrekordokra búzdított. Már 7-8 éves koromban eldöntöttem, hogy mindenképpen író leszek. Nagyon sok író azért választja ezt a pályát, mert van valami mondani valója. Van valami a bőgyében, valami nagyon fontos dolog. Erre elmegy írónak is elmondja, de van olyan is, például Kosztolány is ilyen, meg én is, akinek elsze ágában sincs semmiféle speciális mondanivaló, csak eldöntötte, hogy író lesz. Az ilyen emberek mondanivalója az egész élet, a teljes világmindenség, a létezés egésze. Erről nehéz műveket írni. Paradicsomleves. Mikor kezdett írni? 8 évesen, mégpedig színdarabokat. Egy darabra emlékszem is, az volt a címe, a paradicsomleves. Elő is adtuk mi gyerekek vendégségben. A vendégeknek sorba kellett ülniük, nem tudom már, mi volt a csattanó, felborult-e a leveses tál, vagy nem borult fel, de tapsorkán fogadta, óriás ünneplés, mégis pontosan tudtam, hogy megbukott a darabom. Szegény nézők boldogok voltak, hogy ilyen hamar megszabadultak, és éreztem, hogy mekkora hülyeség a művem, és egy életre elment a kezem attól, hogy terrorral terjesztem az irodalmat. Írtam később verseket. 14 évesen mindenki költő, én is az voltam. Imádtam Adit, és rossz Adi utánzatokat írtam. Mikor találkozott először a modern magyar irodalommal? Gyermekkoromban. Karinti így írtok tiében. A paródiákon át megértettem, hogy ezek mögött, a röhögtető dolgok mögött milyen nagy dolog a költészet, milyen óriási, vakmerő, szép és nagyszabású vállalkozás verset írni. Verseket írtam én is. És csak miután kiszabadultam a katonaiskolából, és az egyetemen matematika-fizika szakra iratkoztam, csak akkor próbáltam prózára áttérni. Teljesen tanulatlanul, tudatlanul, műveletlenül belevágtam próza szövegekbe, amiket vesztemre egy irodalmi folyamatunk kinyomtatott. Csupa jóságból ezzel nagy bajt okoztak nekem, mert amikor megjelentek, látnom kellett, milyen elmondhatatlan, szégyelni való rettenetes rossz írások. Fájt. Évekig visszavonultam az írástól, filozófiával kezdtem foglalkozni. A céduláim, jegyzeteim mindent elárasztottak a szobámban. Rájöttem, hogy először a nyelvet kellene definiálnom. Matematikus módjára olyan filozófiai meghatározásokat kellene kidolgoznom, amelyek használhatók. De ez sem ment. A budapesti hírlaptól az esti kisújságig. Mi volt az oka, hogy nem lépett állásba? A 30-as években nem volt egyszerű a megélhetés. Tanári pályára nem csak azért nem mentem, mert a világon semmi kedvem nem volt hozzá. Nem is kaptam volna állást. 35-ben még pótóra adó tanárságot sem lehetett egykönnyen kapni. Még egyetemi éveim alatt megpróbáltam újságíró lenni, egy déli lap szerkesztőségében jártam be kora reggel, 7:30-kor, halál álmosan, és nem tudtam megérteni, miből áll az újságírás nehézsége. 4-en ültünk egy szobában. A kőnyomatosokat, a tudósító irodák sokszorosított híranyagát az egyik szerkesztő fölvagdosta ollóval, a másik szétosztotta, a harmadik leragasztotta. Mindenben annyi újságírói munka volt, hogy néha esetleg címet kellett adni valamelyik hírnek. De nekem ehhez már nem volt jogom, mert csak slapaj voltam kezdő, fizetés nélküli tanonc, és nem tudtam elképzelni, mi hasznomat tudnák venni újságíróként. Egy szép napon aztán ott is hagytam őket. Később a budapesti hírlapnál Bridge rovatot szerkesztett. Igen, ez elég sokáig kisegített. De aztán az első zsidó törvények és a sajtókamara megalakulása után kidobtak. Mindenféle papírokat kellett volna beadnom, hogy az árjaságomat igazoljam, ez nem tetszett. Meg azt gondoltam, hogy ha zsidókra csillagot ragasztanak, akkor én is zsidó vagyok. Így aztán fel sem vettek a sajtókamarába, és elvesztettem az egyetlen állásomat. Jóval előbb történt, hogy Örlei István barátom, katonaiskolai társam nagy nehezen kiszabadult a hadseregből, és bejutott a rádióhoz úgynevezett műsorfelügyelőnek. Ez volt a legalacsonyabb állás, de kellemes állás volt. Nagy protekcióval, mindenféle rokkonok, ismerősök segítségével elértem valahogy, hogy engem is felvegyenek. És hogy megerősítsem ezt a dolgot, vesztemre írtam egy nagy tanulmányt a rádiójáték műfaj problémái címmel a Napkeletnek, meg egy másikat is, egy általános programot a Magyar Rádiónak, amely éppen akkor ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Az utóbbit egy nagyképű, fontoskodó, előkelő tanulmányt a Magyar Szemle közölte, Szegfi Gyulának nagyon tetszett. Nem derült ki belőle, hogy nem értek a rádiózáshoz. Állásom ügyében jelentkeznem kellett a rádió vezérigazgatójánál. Gyanús volt, hogy túl parádésan fogadtak. Mindenki tudott az értekezésemről, titkár jött elém, párnázott ajtók nyíltak, és amikor beértünk, felállt, elém jött a vezérigazgató. Ez is furcsa volt. Azt mondta, tegnap volt igazgatósági ülésünk, amely az ön cikkével foglalkoztunk. Fel van háborodva az egész rádió, mert ilyen súlyos támadást még senki sem intézett ellenünk. Nagyon sajnálom, uram, de fekete listára tettük. Így sikerült az első hízelkedésem, úgyhogy azóta nem is próbáltam hízelkedő cikkeket írni. Első újságírói próbálkozásaim sem sikerültek, nem is sikerülhettek, mert ahhoz, hogy az ember megmaradjon ebben a szakmában, valamilyen bel- vagy külpolitikusnak kell lennie, valamihez értenie kell. Én semmi ilyesmihez nem értettem, és ezt a szakosítást ki nem állhattam. Mégis egy népszerű esti lap az esti kis újság később meghívott állandó cikkírónak. Állandó rovatot kaptam aláírás faksimilével. Rövid karszatokat írtam nekik, amelyek mindenféléről szóltak, de lényegében egy eléggé világos, antifasiszta mondani való jellemezte őket, mint hogy az esti kis újság is a legélesebben német ellenes, Hitler ellenes lap volt. Ezeknek a cikkeknek, a Hajnali háztetők című kisregényemnek, amelyet a Magyar Csillag közölt, véget vetett a náci csapatok 1944. márciusi betörése. Magyarországot megszállták, és abba hagytunk minden közszereplést. Az esti kis újság belé látszólag főmunkatársi működésem miatt állítólag én is rajta voltam a szám gestapo listáján. Riada utca 2C. Nem hívták be katonának? Csak tartós légoltalmi szolgálatra osztottak be. Egyenruhás, hatósági légoltalom volt ez, magába foglalta a mentők, a tűzoltók, az egészségügyi szolgálat, rendőrség munkáját. A második kerületi rendőrkapitányságon voltam légóstiszt. Ez azért volt jó, mert még október 15-e után a legsötétebb nyilas időkben is igazolványunk mentesített attól, hogy az utcán felkoncoljanak. Sok ilyen igazolványt sikerült hamisítanom, ellopnom a rendőrkapitány orra elől, mert hallgatólagosan ő is hozzájárult az üldözöttek mentéséhez. Perger Ferenc írja a Flocsek bukása utószavában, hogy Örlei István is cselekvően részt vett az emberek mentésében. Iratokat hamisított Szerb Antalnak, Halász Gábornak, Sárközi Györgynek. Igen, ki is vitte hozzájuk, de Halászik tragikus módon nem akartak elrejtőzni, pedig lakások is lett volna. Azt mondták, nagyon jó ember a keretlegényük, nagyobb biztonságban vannak mellette, mint másutt. Másnap vagy harmadnap kicserélték a keretlegényüket, és mind a hármukat meggyilkolták. Vas István napló jegyzetében olvastam, hogy a szálasi korszakot az ön lakásában vesztegelte végig, Fenyő István tanulmányában pedig azt, hogy Vas a felszabadulás és Ottlik Géza budai lakásán a Riada utca 2C alatt érte meg 1944 karácsonyán. Főként a feleségem érdeme ez, aki vállalni merte a kockázatot. A ma Vas Pista barátom azt mondja, hogy megmentettük az életét, ki kell egészítenem, hogy ő meg az én életemet. A mi életünket mentette meg azzal, hogy segített megőrizni a normális épeszünket, és a legnagyobb borzalmak között is ugyanazok maradtunk, akik voltunk. Hogyan magyarázzam meg? A házmesterünknek nem volt szabad megtudni, hogy Pista nálunk van. Gyakran megtörtént, hogy egyedül volt a lakásunkban, miközben én légószolgálatban voltam. Egyszer jött egy légitámadás. Izgatottan felrohantam megnézni, nem történt-e baja. Csak suttogva lehetett beszélnünk, nehogy odalent megtudják, hogy nálunk van. Igen, ám. De vitatkozni kezdtünk. Ő Somerset Maugham-ot olvasta, és elkezdte szidni. Én meg elkezdtem védeni, és addig-addig, hogy ordítozva, üvöltözve kezdtünk vitatkozni ott, a nagy titkolódzásban. Ezzel a konok változatlansággal és jókedvel, humorral, szóval valódi bátorsággal kölcsönösen tartottuk egymásban a lelket. Katonaiskolai társa Örlei István tüzérhadnagy volt a hadseregben. Az ellenállás más formáira nem gondoltak? Említettem, Örlei már korábban leszerelt. És a rádióhoz, majd a Magyar Csillaghoz került segédszerkesztőnek. A budapesti hidakat a németek aláaknázták, az akna vezetékeket gestapo katonák őrizték. Kiterveztük Örleivel a hidak megmentését, amihez egy kis létszámú csoport kellett volna. Tervünkből azonban semmi sem lett, mert akiket Örlei szerzett, nyilasnak öltözött állítagos kommunisták, részben valódi nyilasok, részben besúgók voltak. Nagy szerencsével úszta meg István a lebukást azzal, hogy rögtön nem tetszett neki az ábrázatuk. Ilyen életmentő az ember esztétikai érzéke. Néha. Gödöllőttől Londonig. A háború lezárt egy korszakot Magyarország és a magyar irodalom életében. Nekünk, akik túléltük, rettenetes veszteségeink voltak. Nekem személyesen Örlei István barátom, a magyar irodalomnak pedig nem sorolom el. Ezt úgy is tudjuk. És csak sírnánk most, hogy kiket gyilkoltak meg. Geléri Andor Endrétől, Szerb Antalig. De aztán az újjáélelés korszaka következett. Megindultak a lapok. Debrecenről Pestre jött a Magyarok című folyóirat. Kitűnően volt szerkesztve. A régi nyugat színvonalán mozgott. Szerettük volna nyugatot folytatni, és még az ostrom alatt valami lapengedét is kaptunk az orosz parancsnokságtól, de aztán ebből se lett semmi, ez külön történet. A háború után nagy lendülettel kezdtünk dolgozni, de az a nagy lendület sajnos csak másfél évig tartott, 2 évig, mert bekövetkezett a szektás korszak, vagy mi a fenének hívják. A személyi kultusz korszaka. Igen, és a személyi kultusz éveiben Rákosi embereinek a kultúrpolitikája érvényesült, és megbénult az egész magyar irodalom. Mindnyájunknak abból kellett megélnünk, hogy fordítani kezdtünk, fordításokat vállaltunk. Ezt tette a nyugat egész második és harmadik nemzedéke. Milyen nyelvből fordított? Angolból főkép. A Vallomások a nyugatról című kiadványban azt olvastam, hogy Karintival való megismerkedése, barátsága idején még nem tudott angolul. Úgy kezdtem angolból fordítani, hogy Zádor Anna, a Franklin társad igazgatója jó akaratából, rám erőszakolt egy angol fordítást. Hiába mondtam, hogy nem tudok angolul. Dehogy nem tud, majd segít magának Ország László angol professzor. Csak írja egy szó fölé, ha nem érti. De hát semmit sem értek, egy árvaszót sem, dehogy nem ért. Csak csinálja. Így aztán kiköltöztünk feleségemmel Gödöllőre, és egy öreg Jolant szótárral elkezdtem fordítani. Évekig csak fordítottam. Értékes műveket? Amit lehetett. Főként klasszikusokat. A Copperfield Dávid, az örökösök, az öreg halász és a tenger, műalkotás értéki fordítás, ezeket ismeri legjobban a közönség. Hogy érdemes volt Gödöllőre vinni a Jolant szótárt, arról az irodalmi lexika is tudósít. 1960 őszén kitűnő fordításaiért az angol kormány rövid tanulmányútra meghívta Londonba. Hogyan emlékezik vissza erre az útra? Ezt igazán csak regényben tudnám elmondani. Úgy értem, szeretném is. Hozzá tartozik 10-20-30 év előtte a körülmények, minden, még a gyerekkorom is. Oda találtam vissza, amikor a Lilli pályaudvar nagy kupolája alatt Tavási Áronnal karon fogva végig sétáltunk a reggeli napsütésben. Első osztály hálókocsin vittek bennünket, éjfélkor indult Pestről a vonat, fényűző reggelit kaptunk, az angolok még nem voltak szegények, és Áron a fejével intett csak, hol ide, hol oda. Kipróbált egy csokoládé automatát, működött. Nem csak a telefon működött, a mérleg mért, az újságos pavilon újságot árult, a trafik szivart, öngyújtót, az ajtók, ablakok, feliratok, a resti, a hordár, a pincér, minden működött, mint gyerekkoromban a Ceglédi állomáson. Akkor mi már vagy 15 éve el voltunk szokva ettől Tamásval. Csak összenéztünk, hülyén a boldogságtól. Ezt ma már, hála Istennek, Budapesten meg kell magyarázni a fiatal olvasónak. Azt is talán, hogy este Londonban rögtön aférünk támadt, a Bayswater Roadon a zebrához érve megtorpantunk, mert egy nagy fekete autó jött keresztbe. Az is megállt. Vártunk, ő is várt, aztán intett, ingerülten menjünk. Ára rám nézett értetlenül, én ugyanúgy ő rá. A kocsi vezetője végül dübe jött, kiabált valamit, kiszállt. Majdnem átlögdösött bennünket a zebrán. Elsőbségünk volt. Nem tudtuk. Odahaza 10 éve egy ilyen nagy fekete automobil megállás nélkül széttaposott volna bennünket, ha az útjába merészelünk kerülni. Egy nagy darab rendőr bukkant fel a narancsfényű ködlámpák alatt, megmutatta az autóst, megmutatott bennünket, aztán tisztelget, sétált tovább. Ebből egyet hazavinnék, intett utána Tamási, mintának. Ma már, ne kiabáljuk el, talán erre sincs olyan égető szükség. Az az őszi utazás életem 3-4 nagy csodája közé tartozik, amiket megéltem, tagadhatatlan megéltem, és tulajdonképpen ezek segítettek át minden rosszon. 20 éveken át Németh László is csak fordítások alá írhatta nevét, és saját bevallása szerint a könyvtári orosz és cseh nyugati munka között sok olyan akadt, amelyeknél különbeket is írhatott volna. Mennyiben gátolta az ön alkotó munkát a fordítói munka? S a segítette, miben segítette? Erre egyszerű a válasz. Gátolta, hogy ráment minden időm. Nehézkesen, lassan fordítottam napi 4 oldalt, 8-10 órai munkával. Segítette, hogy életben tartott. Megéltünk belőle. Túl éltük a gályarapságot az írógépnél, és nem csak gályarapság volt ez, hanem menedék is. A nagy írók műveiben menedékjogot kapott az ember, tiszta levegőt szívhatott. És ellentétben Németh Lászlóval nem mondhatom, saját bevallásom szerint, hogy sok olyan művet fordítottam, amelyeknél különbeket írhattam volna. Magyar Penklub 1945-1957. 1945-57 között a Pen Klub titkára volt, de ismervén a magyar irodalmi élet enyhén elliptikus kanyarait, kénytelen vagyok megkérdezni, egyáltalán létezett akkoriban Pen Klub az országban. Miből állt a titkári teendő? A Pen Klub létezett 1947-ig. Akkor még májusban kijutottunk a Zürichi kongresszusra, Heltaival, Pasut Lászlóval, Zádor Annával és Hubai Miklóssal, úgy emlékszem, vitáztunk Thomas Mannnal, már aki, ettünk nagy ebédeket, vacsorákat, hajókáztunk a Penn hajóra, a véletlen Lucernben mászkoló Márfi Ödönt is felcsempésztük, mármint én. Az egész hajókirándulás alatt lent a kajütben borosztunk a festővel, mármint én Márfival. Biztosan tábori paliék vendégeként, de Ödön, nézzük már ki. Ez a Rütli, a Telvilmos féle. Néz a fene! Hubai Genfből jött, nem kapott már szobát, becsempésztük magunkhoz, már mint Pasut Lacival összetoltuk az ágyunkat, és elfértünk hárman. Jót nevetve a hostleszeken, hogy semmit nem vettek észre, amíg aztán reggel a szobalány bennem kopogtatott, lerem rakott nekünk 3 komplet reggelit. Bár talán kissé hűvös udvariassággal. Ezek a titkári teendőim 48-an megszűntek. A Pen Klubbal együtt, mert hivatalosan ki tudja, miért sohasem töröltek el. Később elnököt neveztek ki, Bölöni Györgyöt, és a PEN 56-ig továbbra sem létezett. Akkor egy 7-es bizottság vett át az elnökséget, ebben még benne voltam. 2 antológia, Henry Miller, Sexus Plexus Nexus. 2 antológiát állított össze az amerikai novella irodalomból, mindkét válogatás könyvsiker lett. Ez alkalmat ad arra, hogy megkérdezem, melyek azok az Egyesült Államokbeli regények vagy elbeszélés kötetek, amelyeket magyarra kellene fordítani. Henry Pillert például nem ismerik a magyar olvasók. Az egynyelvű magyarokra gondolok. Nagy sikerült trilógiáját, a Sexus Plexus Nexust, csak lábjegyzetekben említik a tanulmányok. Milyenek azok a szokásos szemérmeskedésünk? Az első nagy antológiára 1959-ben kaptam megbízást, amikor a fiatalabb olvasók Faulknernek, Fitzgeraldnak, sőt Hemingwaynek még a nevét sem ismerték. 100 más újabb írónak pedig én sem ismertem, sem a nevét, sem a műveit. Vagy 2000 novellát kellett volna elolvasnom és elbírálnom igazság szerint. No nem, ez sok lett volna, inkább az ösztöneimre bíztam magam. Akiket így beválogattam, vagy hamarosan világhírűek lettek, mint a kiváló novelista, Catherine M. Porter 3 év múlva rossz hosszú regényével, Shaw Bellow 10 év múlva kitűnő műveivel, Tennessee Williams a darabjaival, Salinger Truman Capote, John Updike szintén megérdemelten. Aztán lassan-lassan kiadtuk a műveiket magyarul, az elmúlt 2 évtized alatt, még Nathaniel Westet is úgy emlékszem, 3 nagy öreg hiányzó könyveivel együtt, úgyhogy ma már a Tudományos Hivatalos Egyetemi Akadémiai Irodalmárok és neverészek is sajátjukként bánnak velük, és bizonyára a korlátaikkal. Ami Henry Millert és az álszemélyem képmutató cenzuráját illeti nekünk, könyvkiadásunk segítségével előbb magának az irodalmnak a cenzuráját, az irodalmárok és nevelészek vasfüggönyét kellett áttörnünk 60-as években. Fitzgerald, Williams, Wolfe, West, Updike, Salinger, Capote, Malamud, Bellow műveivel a semmi helyet. A nemi élet részletes leírásának szabadságáért, ahogy Pesten mondanánk, majd harcolunk hősiesen, ha lesz egy ráérő fél óránk. Ami engem illet, nem tudom, hogy a Sexus Plexus Nexus ügye azt a fél órát is megérdemli-e. Henry Miller nagyon rokon szenves, olvashatóan elmesélt önéletrajz féléje a pornó részleteivel együtt is konvencionális. Másodlagos származékmű, én úgy látom, az a semmiféle hiányt nem pótol a világirodalomban. Elkallódott kéziratok, Murányi Apolló. A háború után rövid ideig a rádió dramaturgia volt. S 25 év magyar irodalma címmel 20 előadásból álló műsort írt a rádió számára. Megvan-e még ez a kézirat? A rádió kézirattárában biztosan nincs meg. Nekem is csak néhányról maradt másolati példányom, ha ugyan még megvannak valahol. Nem sértődhetem át meg a magyar rádióra, amiért ők sem vigyáztak rá. Viszont kétségtelen kár volt, hogy eldobták egy hangjáték fordítás átdolgozásomat, Jean Giraudot Bájos, La Pollon de Bellac című egyfelvonásosát, mert a Murányi Apolló címmel írtam át magyarra és rádióra. A televízió ma már rádiósítás nélkül mehetne, s úgy hallom, az sem akadály többé, hogy bizonyos irodalmi értéke is van. Úgy értem, Újvidéken. Novella gyűjteményében 20 elbeszélés olvashatunk, ez nyilván annyit jelent, hogy összesen csak 20 novellát vala magáinak. Hány olyan elbeszélése van, amely nem jelent meg könyv alakban? 2. Nem, bocsánat, 3. Egy negyedik pedig még egyáltalán nem jelent meg nyomtatásban, de megőriztem kéziratban, mert a kedvenc novellám. Nem adtam ki, mert hiába a kedvencem rossz. Rossz és jó kérdések, Menotti százados. Alain Fournier írta sok évvel ezelőtt. A gyerek szeme mélyebben és tágabban bizonyos értelme igazabbul látja a világot, mint a felnőtté, mert a valóságot kiteljesíti, megtoldja az álommal. Az álom szót nem üres ábrán menekülés értelme véve, hanem mind a teljesség és tisztaság igényét, vágyát, lehetőségét. Ez nagyon közel áll az, amit ön mondott az írói alkotó munkáról. Az író nem értelmez, hanem ábrázol. Visszaállítja a szemléletes állapotot, ahonnan a vélemények eredtek. Előről kezd a világot. Hát, maradjunk Alain Fournier mellett. Csak annyiban helyesbíteném, hogy nem álmot mondanék, ez félrevezető. Inkább látomás, intuíciót, belső látomás, sértetlen és épp valóságot, amit kap az ember. Világ egyedül nincsen, csak azzal együtt, aki szemléli. A fizikusok ma már tudják, hogy fizika sincsen, atommag sincsen, csak a megfigyelővel együtt egyáltalán egy dolog nincsen, csak kettő. Kettőnek a koincidenciája, meccéspontja. A gyerek még sértetlen és épp, az ő látását kell megőriznünk. Az író azzal kezdi előről a világot, hogy vigyázz arra, hogy megőrizze a gyermek látás érzékenységét, integritását, épségét, sértetlenségét. Különös képesség ez? Nem kivételes. Nem különleges képesség, minden gyerek belső képessége. Az írónak csak az a dolga, hogy megőrizze, illetve nem elegendő megőriznie, mert közben sajnos felnőtté is kell válnia. Az a bizonyos felelőtlen, örök gyermek nem hasonlít az íróhoz. Az író teljes értékű felnőtt is, másképp nem tudna lefordítani a többi felnőtt nyelvére az ő megőrzött gyermekkori látomását és látását. Első műve, amelyben az értelmezéssel szemben az ábrázolása döntő, a Hegy lelke című elbeszélése. Próza eszményét szinte a novella témája hívta elő, egy külföldre utazó diák friss élményeinek egymás utánja, megrendüléssel határos szabadság tudata és magányossága. Vagy a Hegy lelke megírásakor 1938-ban már tudatosan törekedett a spekulatív elemek kiiktatására, a közvetlen vélemények előtti ábrázolásra? Nem tudok egyenesen felelni. Megmondom azt is, miért nem. Egyszer kértek tőlem a Hajnali háztetők második kiadáshoz valamilyen reklámszöveget, jegyzetet. Azt írtam akkor. Az író ne beszéljen, ne magyarázza a művét, mert ez körülbelül olyasmi, mint ha valaki viccet magyaráz. Mint mondjuk Menotti százados, aki francia tanította a gyerekeket a határmenti katonaiskolában. A francia nyelvkőben volt egy anedóta. Totó, alszol? Miért? Agykölcsön 10 frankot. Totó, akkor alszom. És ezt aztán Menotti százados meg is magyarázza. Mert ugye bár he-he-he, amikor arról van szó, hogy adjon kölcsön a barátjának, akkor bezzeg mindjárt alszik. Jól lehet, az imént még ébren volt, kérem. Szóval, amint megmagyarázzuk, már ajul is csapjuk a viccet. Elbeszéléseinek, Szebek Miklós és Csolnoki regényeinek Bott Benedek, Halász Péter és Szebek Miklós a visszatérő alakja. De számtalan más mozzanat, színhe és motivum analógia is azt tanúsítja, hogy novellá és regényei együttesen összefüggő egészet alkotnak. Irodalmunkban kevés példa van a nem epikai kényelmet szolgáló, hanem írói világlátást többszólamúan kifejező, átfogó, nagy kompozícióra. Szeretném, ha erről is mondana valamit. Ez nagyon jó kérdés. Tehát mindjárt benne is van a felelet. Én tényleg szeretném, ha így lenne. A modern regényíró, illetve a jó, a jobb prózaíró, a régi is, behatol a lirikusok tartományába. Egy nagy költő életműve összefüggő egész. Önéletrajzi jellegű végül is azt mondja el, mi az, amit fontosnak tartott életében, létezésében. Ezt szeretném én is, mint regényíró, ilyen épséggel és teljességgel, és egészen elmondani. Tehát szeretnék valami összefüggés a műveim között. Nem szeretném, hogy egymástól független külön konstrukciók legyenek. 30-as évek prózája, kötelező olvasmányok, Kazinczy. Ma már egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy a 30-as évek magyar próza irodalma korszakos jelentőségű. Ön is így látja? Hogy a 30-as évek magyar próza irodalma korszakos jelentőségű-e? Híven, jól, sokszínűen és tehetségesen követte az igazi, korszakos, jelentőségű első nyugat nemzedéket. És természetesen mindenki, talán Kassák. József Attila, Ignotus Pál pusztán formai, látszogos kivétel, mindenki, aki számított, aki ma is számít, a nyugathoz tartozott. Németh László is, aki később a fentiek módján dacosan kivonult. Voltak népszerű, jól kereső írók, akik nem tudtak bejutni a nyugatba. Voltak sokan, jóra való, írni tudó polgári írók, mint Herceg Ferenc, Surányi vagy Csató Kálmán, akik talán nem is akartak, mert a nyugat változatlan a forradalom volt. Az igazi, az erkölcsi és minőségi magyar forradalom. Ez túl nagy, túl nehéz elkötelezettség lett volna nekik, sem a konzervatívok, sem azok nem vállalták, akik ma elkötelezettnek tartják magukat. Vörös Sándor antológiát állított össze költészetünk rejtett értékeiből furcsaságaiból. Vállalná-e, hogy prózánk rejtett értékeiből állítson össze antológiát? Régi prózából nehezebb volna jó antológiát összeállítani, mint régi költészetből. Más országban is, de ehhez én mindenképpen, hogy finoman fejezem ki magam, hézagos műveltségű vagyok. Dugonics, Fáni, Ötvös, kemény, mint kötelező olvasmányok, akik be kellett magolni a tankönyvíró szövegeit, olyan ellenállást váltottak ki belőlem, azt hiszem a fiúkból általában, hogy a legbibliaibb átok, amit egy írótársamra olvashatok, még ma is az, legyen belőle tananyag. Aki más bajának örül, a magái virágzik, néhány évvel ezzel az újvidéki magyar tanszék növendékei előadássorozatot hallgathattak Botlik Iskola határa című regényéről, mint a legfontosabb magyar és európai regények egyikéről, az Irodalom és Művészet című középiskolai tankönyv pedig, amely 1978. szeptemberétől kötelező olvasmánnyá vált, a vajdasági magyar diákok számára első helyen az iskolából közölt részletet. De térjünk vissza a régi magyar prózához. Kazinczy fogságom naplóját például most olvastam el először. 42 éve megvan a polcomon. Miután Nemes Nagy Ágnes közzétette róla az irodalom történeti fontossága nagyszerű felfedezését, hogy a napló regény. És még milyen regény? Nem csak egyik legnagyobb magyar regény a 18. századból, hanem egyik legnagyobb európai regény mind mai napig. Megelőzte Kafkát, Orwellt, Camus-t, Grimm Grint, Salingert, Sempernt, Malamudot, az egész legmodernebb regényírást elődünk lehetne nekem is. A nem euklidiszi, nem konvencionális valóság értelmezésben az életérzés több rétegű, relativitásos, szubjektív, mély, hibátlan ábrázolásában egy ragyogóan választott és véletlenül átélt témában, és ráadásul izgalmas krimi is. Nem csak csodálatos, modern, remek mű. Kosztolányiról, és amit mi nem tudunk. Kosztolányihoz térnék vissza. Kosztolányi életszeretetéhez. Egyik írónk mondta, hogy Kosztolányi olyannyira létínyenc volt, hogy nem volt ideje megrendülni. Így van-e? És olyan szükséges-e, hogy az író megrendüléseinek állítson emléket műveiben? Tegyük fel, hogy így van, hogy Kosztolányi nem rendült meg, se görög tragédiákat, se Kafka regényeket nem írt, de nincs így. Teljesen elfogult, igazságtalan ítélet ez. A kritikus általában valamit követel az írótól, valamit, amit ő elképzel. De hát engedjük meg az írónak, hogy az legyen ami. És Kosztolányi ezt teljes mértékben megvalósította. Amit ad, az egy Kosztolányi táj, Kosztolányi ország, Kosztolányi világ. Nagy ritkasság ez, és csak nagyon nagy íróknak sikerül ennyire önmagukat adniuk. Ebben nincs látványos megrendülés, egészen más. Egészen más van benne, de ezt most nem tudom elmondani, mert nagyon nehéz, bonyolult, messzire vezetne. Más van benne, alapérzése a létnek. A létezésnek a sűrűsége, dinamikája, hevessége, extázisa, a puszta világ szépsége és nagyszabású volta. A 30-as évek nyugat novellistáinak stílus eszménye, a kritikusok szerint hatása volt az ön írásművészetére. Leginkább talán Kosztolányi választékossága. Márai Sándor, eszéhez közelítő próza is írása, Hunyadi Sándor közvetlen természetessége. Hunyadit is, Márait is nagyon szerettem és nagyra becsültem. Két teljesen ellentétes író tulajdonképpen. Márai intellektuális. Poéta doktusz látszólag, holt inkább spontán ős tehetség volt. Hunyadi pedig szinte a mixáti hagyományból nőtt ki, de a mondatait, szavait milligramra kimérve tökéletes Maupassanti, majdnem Csehovi szintű novelistává nőtt. De igazán Kosztolányitól tudunk tanulni, nem csak én, hanem az egész modern magyar próza. Megmutatta, hogyan kell prózát írni, modern európai prózát, és hogy miért fogyatékos a puszta tehetségből, lendületből fakad úgynevezett magyar próza. Az első megírása valaminek szükségszerűen spontán. Először lendületből kell írni, mert a lényeges dolgokat, ugye, isteni kegyelem, ihlet vagy arkangyal súgja az embernek. Munka közben a legfontosabb, legdöntőbb dolgok belefutnak az ember tollába vagy írógépébe, ezt lendületből kell megírni. Igen ám, csak hogy ez még csak az első verzió. És miután megírtam, leteszem, ott hagyom, és pár hónap múlva vagy fél év múlva előveszem. Ilyenkor tudja csak meg az író, hogy tulajdonképpen mit akart írni. Az írás szerkezetét, a külső vázat, a mesét, a nem tudom micsodát, a látható mondanivalót előre el lehet dönteni. De hogy mi lesz a lényeges? Az csak ebből a lendületből megírt, nem kiadandó változatból lehet megtudni. És akkor szépen újra meg kell írni az egészet. Ezt különben a nyugati nagyírók mind tudják, csak mi nem tudjuk. A láthatatlan mondani való. Kötetbe gyűjtött írásait kivétel nélkül így írta? Mondjuk így. Nagyon nehezen és lassan írok. A legkisebb kritikát vagy tanulmányt is keserves lassúsággal. Ehhez viszont kell, hogy meglegyen az emberben egy nagyon értékes kis beépített műszer, ami halkan, makacsul tiltakozik valami ellen, amit írtál. Hemingway is tudott róla. Ő szemétjelző készüléknek hívta. Ezt hagyni kell működni, és aztán szót fogadni, és az írásból kidobni, ami nem tetszett neki, ha megtaláltad. Könyv és színi kritikáit, tanulmányait nem gyűjtötte kötetbe? Mi ennek az oka? Sok minden. Előbb folytatni szeretném az iskola határont, illetve szeretnék még egy regényt megírni. A magvető már régebben szólt, hogy állítsak össze egy ilyen kritika kötetet. Az igazság az, hogy át kellene néznem az egész anyagot, és a durva hibákat ki kellene javítanom. Mikor a várat az új regény? Nem tudok semmilyen dátumot vagy terminus mondani. Ez nem csak az igyekezetemen múlik, hanem egészségemen, energiámon, családi gondok, bajok megoldásán, és valljuk meg végső fokon a tehetségemen. Ezt a regényt előbb ugyanis meg kell írni, aztán át kell adni a kiadónak el kell fogadnia, ki kell adnia, és akkor az olvasóknak 20 évig kell olvasniuk, mint az iskola határon, hogy rájöjjenek arra, mit is akartam mondani. Igyekeztem mindig olyat írni, ami nem untatja az olvasót. Egyik tanulmányában ezt nevez az író udvariasságának. Igen, de ez sok szempontból hátrány is. Az iskola határon például nem akármilyen olvasók értették félre. Az rendben van, hogy az olvasók javarésze úgy olvassa, hogy milyen érdekes, vagy izgalmas, főleg, hogy mi lesz a vége, csak hogy legkiválóbb kritikus barátaim között is volt olyan, aki nagy dicséretként azonnal azt írta nekem, hogy megbetegítettem a könyvemmel, nem tudta abba hagyni, egész él olvasta, közben kihűlt a lakás, jéghideg lett a szoba, ő maga meg náthás, hogy influenzás lett. Azt választottam, jól van, de azért olvasd el még egyszer. Egy másik része a dolognak, sajnos 2-szer, sőt 3-szor is el kell olvasni valamit. Itt teszek én is, így tesznek íróbarátaim is. Tulajdonképpen a kedvenc könyveinket olvasuk állandóan, újra meg újra. Mindig valami újat talál bennük az ember. És éppen a mese, a cselekmény az, amely ilyenkor lehullik a műről, mert az ember már nem várja izgatottan, hogy mi fog történni. És a mese helyett érvényesül a sokkal döntőbb, ami sosem témája vagy tárgya regénynek, de maga a mű. Sokan a kritikusok is összetévesztik ezt a kidolgozás finomságával, vagy a külső formával, technikával, holott ami végül is igazán ér valamit az ember írásművében, az csak is így, ezen a réven kerül bele, azaz sohasem tudatos szándékkal, hanem véletlenül, szerencsével, kegyelemből. Non est volentis. Könnyen futó színes kréták, Szebek Miklós, Törlesz és Rilke. Az iskolából idézek egy kérdés ürügyén, Szebek Miklós magyarázta egyszer nekem, hogy a regényírók milyen bonyolult módon kotyvasztják össze hőseiket önmagukból, és még egy csomó más eleven vagy holt ismerősükből. Azért hivatkoztam erre a részletre, mert több kritikus is azt írta, hogy az iskola határon középponti alakját, Medve Gábort, katona iskolai társáról, Örlei Istvánról mintázta. Nem, semmi hasonlóság nincs köztük, semmi egyként megtévesztő külső körülmény kívül. Örlei szintén leszerelt, s a háború végén bujkált, mint medve, viszont Bot Meredeknek adtam kölcsön Örlei tulajdonságaiból. A Medve Gáborénál nagyobb realitás érzékéből, s a környezetbe való jobb beilleszkedő képességéből, szóval Isten józanabb, bölcsebb lényéből egy adagot. Illés Endre azt írja egyik kritrajzjában, hogy Örlei olvasta Robert Musil Törlesz növendék című regényét. Illés Gyula Örlei portréja. A Flocsek bukás előszavában élesen előtt Illés Endre kritrajzától. Melyik a hiteles? És olvasta Örlei a Törleszt? Nem olvasta. Illés mesterje megírt Örlei portréja nem csak szép, hanem hiteles is. Amennyire csak lehet. Egy ilyen rajz végül is nem útlevélfénykép, amely mind a két fülünknek látszania kell. Nem is a büntetőjogi felelősség terhe alatt szoktuk rajzolni, de Musilt nem ismertük. Erre rosszul emlékszik. Ezt nem Illés Gyula írta? Igen, igen, tudom. Musilről akkor már az irodalmi nagyvilág nem igen értesült. A nevéről és a még csupán készülő nagy regényéről, Der Mann ohne Eigenschaften, Szerb Antaltól hallottunk. De a Törlesz létezésről ő sem tudott. Örlei olvasta talán a fiatal, neokatolikus írónknak, Balla Borisnak, Nikki növendék című regényét. Nem tudtuk Musilról azt sem, hogy hozzánk hasonló katonaiskát végzett. Rilkeről persze tudtuk, sőt azt is, hogy halál előtt egy regényt tervezett a katonaiskoláról. Úgyhogy én az iskola határon Rilke Röné növendék emlékének ajánlottam, ami csak ugyan véletlenül lemaradt a magyar kiadásról. Nem bántam, úgyis túl irodalmiasak ezek az ajánlások, de a német kiadásuk rajta van. És egy jeles kritikus Münchenben egy ilyen televíziós beszélgetés során kicsit csodálkozva megkérdezte, hogy miért ajánlottam Rilkének. Azt hittem észre fogják venni, hogy valami közöm van Rilkéhez. De csak Tandori Dezső vette észre, már a hajnali háztetőknél, amelyre 1956-ban a negyedik Duinói elégiát idézi. Az ellentét alapja készül itt, a perc rajzához fáradtságosan. Hogy van tovább Runai nagyszerű fordításában? Hogy lássuk, mert nagyon világosak velünk. Nem ismerjük az érzés, kontúrját csak mikintről alakítja. Ki nem ült szíve függönye előtt, szorongva, szétnyílt, búcsú jelenet volt, könnyen megérthető az ismerős kert, s halkan megbillent. Aki a hajnali háztetőket írta, azonos szinten tudja ezt, írja Tandori. Elkönyörödtem a kérdéstől, de majd egyszer visszatérünk rá. Az ember igénye némi világosságra. Az év elején adták ki Londonban angol nyelvű bridge könyvét. Miben rejlik a bridge varázsa? Angolul olyasmit írtam erről, hogy az emberben egy türelmetlen szomjúság és sürgető igény, némi világosságra. A valóság roppant szőtteséből legalább egy tenyérnyi helyet szeretne tisztán látni, teljesen megérteni. A kicsi gyermek, mi egy tudomást szerzett arról a használható hipotézisünkről, hogy a dolgoknak okuk van, faggatni kezd bennünket mindennek az okáról, ami csak az eszébe jut. Aztán logikusan, ezeknek az okoknak az okairól, s véget nem érő, miért jönnék sorozatára, hamar kimerülnek a válaszaink. Csak. És el egy játszani. Egy bridge játszma, ha még új absztrakt is, része a valóságnak paránya. És abban különbözik a többi részétől, hogy itt végére tudunk járni, miértek ráncának. Teljesen tisztázható, megérthető, hogy igazából mi történt és hogyan, és miért, ha nem sajnáljuk rá a fáradtságot. Ami engem vonz benne, az a kutatás, felfedezés lehetősége. A bridge új játék nincs kijátszva, kimerítve, technikájának még vannak ismeretlen területei. Ez ma is matematika, persze csak embrió matematika. De igazi, tiszta. A Durek legenda című elbeszélésében van egy részlet, amely a játék emberi értékét dicséri. Tudod, szóltam, ez az igazi emberséges élet, zene, kártya, békesség, játszani kell, mintha rátszapták volna Oloront, oly szép itt. Nincs itt más humános tevékenység, mint a játék, ez az ember dolga, ez az élet méltósága. Mint ez a félmondat, az élet méltósága is a boldog gyermekkort idézni. változatlan azt vallja, hogy felnőtt ember méltó tevékenysége a játék? Ezt nem én mondom, hanem a novellát első személyben elbeszélő fiatalember, érezhető naivitással, lelkes ifjonti túlzással. Nem tudom, feleli neki unokabátyja, a játékos, nézd, nekünk egy kicsit véresnek és rongyosnak is kell lennünk. Én változatlanul egyikünknek sem tudnék ellent mondani, ma sem. Közbeszúrom azonban, amit a gyerekkor boldogságnak tartok, az nem játék, a világ, a létezés, a hosszú, unalmas délutánok, ugye? De ez hosszú téma, az unalom boldogsága. A játék méltósága, ami már felnőtt dolog a gyerekben is, talán az, hogy minden játék lényegében, vagyis szabályaiban, előrásaiban, szerkezetében szellemi konstrukciója az embernek, tehát valami, amiben anyagi kötöttségünk felé emeljük magunkat, szabályaival, jogszokásaival, szigorával, előírásaival, minden játék fenntartás nélkül tisztaságra törekszik, sportszerűségre, korrektségre, sőt, erkölcsi kényességre. Mondjuk hát, rögtönözve, a játék méltósága az, hogy egy, értelem van benne, világosság, kettő, tiszták a szabályai, három, és igazságosak. A kockázat arányban áll a várható nyerességgel. A szemben álló felek esélyei mindig kiegyensúlyozottak, ami nem mondható a világ, a történelem, az élet egyéb területeiről. Visszatérve a Durek legendához, van kisebb játék és van nagyobb játék. Nincs szebb dolog, mint ez a béke, ez a humános tevékenység, ez a játék itt. De van egy szebb dolog a végeknél, ahol kikeretkor a sok szép madár szól a homlokodon, a vér lecsordul. A katona nagyobb játékot játszik, vagy minden esetre játszott Balassi Bánt idejében, mint a játékos, és életre halálra. Balassi pedig még ennél is nagyobbat, költészetet, s hogy még ez életén halálna is nagyobb tétre megy, mehet, ez még hosszabb téma. Egy azon hűség. 1959 óta nem közölt új regényt, 1968 óta új novellát sem. Vas István ezzel kapcsolatban a következőket mondta. Ottlik Géza engem úgy tud kihozni a sodromból, ahogy anyámon kívül életemben senki sem. Én mindent nagyon szeretek, amit ő ír. Csak hát az a baj, hogy ő már hosszabb ideje nem ír, tehát csak van és megnyilvánul. Befejezésül talán folytassuk a megkezdett párbeszédet. Mit válaszolna Vas Istvánnak? Én a barátomtól éppen azt kívánom meg, hogy legyen, nyilvánuljon meg, ne sétáljon autók alá, mint Vas István szokta. A könyveit elolvasom, újraolvasom, nem úgy, mint például André Zsid műveit, amiket szerettem és nagyra tartottam annak idején, de vagy 40 éve kezembe sem veszem, hanem úgy, ahogy Evelyn Vaught, olvasom újra folyton, meg Agatha Christie-t, pedig ő sajnos csak 10-12 évenként lehet, mire elfelejtem, ki is volt a gyilkos. Vagy itt válaszoljak Vas Pistának, ahhoz tudni kell, hogy ő azt tartja, én tulajdonképpen nem értek egyet vele semmiben. És ezzel szemben tudom a lelkem mélyén, hogy lényegében mindenben egyet értünk. Ezen aztán természetesen dühöngve szoktunk hajba kapni, hogy a minden krétai hazudik, meg a többi híres antinómiát egyen szaporítsuk, az arisztotelészi logika bánatára. Ha mindenben egyetértek vele, akkor abban is, hogy nem értek vele egyet semmiben. És miként a híres antinómiákat az emberi nyelv szemantikus lezártsága miatt a nyelven belül nem lehet feloldani, csak egy metanyelv egy új dimenzió bevezetésével és éles elhatárolásával, a miénket is csak egy tágasabb hely, emociális szabadság fog beáramlása szokta megoldani. Hogyan? Vegyük, hogy mindenben különbözünk. Én a kánikulában éledek fel, ő nem bírja nagy meleget. Ő ért a zenéhez, festészethez, én nem. Ő szereti és ismeri a történelmet, én sem. Ő bugrács gulyást rendel, én töltött káposztát vagy rántottát. Ő Rómában loholtak köveket, szoborokat, romokat nézni, én a sarki fűszeres boltot, a terecske piacát, a sikátorok lángossütőjét, kávézóit, a filobuszok és tevere parti csirkolára járatait tanulmányoztam, embereket. Evelyn Vaugh mondja valahol a regény íróról, mi úgy nézzük az embereket, ahogy a költők, nálunk boldogabb halandók nézik a madarakat, virágokat. Így aztán persze jobban ismerem az embereket, mint a költőbarátom. Jobban tudom nála, hogy például az egyformaságunkkal milyen hihetetlen picis katolyába vagyunk rakva ketten, a nem tudom hány milliárd lélek között ezen a földgolyón. Hogy milyen ritka, teszem azt, az olyan ember, aki erősen intuitív, ösztönös erők mozgatnak, és mégis mindig jól megnézi az értelem világosságában is érzelmi impulzusait. Ellentétben mondjuk, nem csak Szabó Dezsővel, és még ritkább, aki következetesen az eszére hallgat, és ugyanakkor a szíve jóváhagyása az érzelmi esztétikai evidencia nélkül nem fogadja el készpénznek az értelem világos ítéleteit. Ellentétben nem csak mondjuk Lukács György professzorral. Hatványozottan ritka, aki mind a kettő egyszerre, mint például mi ketten, legalábbis, mire Vas Pistával közösen törekszünk. S ha él a földön sok száz, akár sok ezer ember fia, aki pont ilyen, akkor még mindig nulla elenyésző a matematikai valószínűsége, hogy két hasonló berendezési ürge egy helyen egy időben találkozzék. Azonban a lelki berendezkedés, amit vázoltam, éppen az elkötelezettség egyik követelménye volt a nyugatiróinál. A találkozásunk nem volt matematikai csoda, én már zölden, éretlenül törik szakad, a nyugathoz akartam tartozni, közben jól tudtam, micsoda romantikus, gyerekes vágyálom, ez se műveltségem, se különös tehetségem, se témám, mondanivalom, se semmim nincs hozzá. Hogy végül ez teljesült, az volt a csoda. Vas Pista máshová akar csatlakozni, ahogy megírja, nem a nyugathoz, nála az lett volna a csoda, ha ez sikerül. Így hát hiába rugdalózzunk, lelkünk mélyén egy tágasabb, jobb dimenzióban egy azon hűség köt össze bennünket, a nehéz szerelem összeesküvése a világ feje fölött.